Továbbra is Kis Miklós a vendégem, képzőművész, akivel az aktuális kiállításáról és annak kapcsán beszélgetünk, és akkor azt ígértem, hogy beszéljünk a művészi identitásról, ugyanis ez itt pop art, amit láthatunk, ugye a WC-vel, a kisbábukkal, az újra gondolt tárgyakkal együtt. Egyébként a pop art szerepe, ugye mondjuk a 70-es évek óta, az szerinted nőtt vagy csökkent?
Hát folyamatosan megújul szerintem, mert a neopopárt néven is
feljön, igaz,
valami. Én nem is tudom, hogy a jelen pillanatban milyen popártot hívunk, plusz azért nehéz a popártról beszélni, és én is mindig bajban vagyok, mert hogy igen, az én műveim totál pop kategóriába sorolhatóak, viszont ugye a popártnak van egy ilyen rosszabb ilyen hangzása is, mert hogy rengeteg galéria épül arra a világban, hogy ilyen félkamú, ilyen popnak nevezett műveket teljesen ismeretlen artistoktól árusít, ugyanígy a Mickey Mouse kategóriában, meg az összes többiben. Szóval nehéz mindig jól meghatározni ezt, meg gyakorlatilag nekem vannak street artos vonalai is ennek, public artos vonalai is, dizájnba beépülő vonalai, tehát egy nagyon nehéz definiálni.
Mi
a végén.
Mi történt azokkal a ugye te jelzőtáblákra felragasztottál, ezek közül az emojik, vagy
gramok.
Emogramokból, tehát köztéren elhelyezted őket.
Igen, egy az egybe legyártottam a táblákat, ugyanolyan táblákat, mint a köztéri táblák, ugyanakkorák, ugyanúgy is vannak felszerelve hátulról, és ezeket szétszórtuk, mert nyilván a művész nem egyedül dolgozik, Budapesten, a köztereken. Mindenhova, minden egyes táblára, ami volt még hely, arra pakoltunk jó sokat szerintem. És nagyon meglepő volt egyébként, hogy nem szóltunk semmit, ugye, tehát ez street art alkotás, nem fogjuk beavatni a sajtót, nem fogjuk beavatni az embereket. Megvártam ráadásul a posztolását is, tehát hogy több mint 3 hétig úgy voltak fönt, hogy én egy szót sem szóltam, hogy ez hozzám köthető, csak úgy elkezdtem kapni a baráti körtől azért, hogy ez nem a tiéd, ez biztos, hogy tőled van ez az egész. Igen, szóval ez így alakult. Egyébként magának ennek a térnek se lett kiállítás megnyitója, vagy megnyitója, mert hogy ez is egy olyan dolog, amire arra vagyok kíváncsi.
És használatban van.
Hogy hogyan megy át az embereknél a szájhagyomány útján, ahogy egyébként ez a projekt is, amikor kicsempésztem ezeket a táblákat.
Uh-huh. És akkor akik levették, azok nem is a közteresek voltak?
Sok esetben nem. Visszahallottam, hogy van gyűjtő, aki leszedett belőle.
Ez is milyen érdekes, vannak... nem, hogy gyűjteni a street artot.
Igen,
ez mennyire paradox.
Abszolút, de hogy szerintem komplett dokumentumfilmek szólnak erről, hogy vajon ez, van egy olyan Banksy film, ami erről szól, hogy New Yorkban leszedik a műveit. Sőt, most is volt a pár hónapon belül, amikor ugyanígy a Crest táblát kapta le valaki villámgyorsan.
Igen. Ez én érdekes, hogy Banksy pont az ellen küzd, hogy a műtárgyakat gyűjteni lehessen, meg hogy pénzt lehessen érte kérnie, és mások gazdagodjanak meg a művészetből, miközben a művészet mindenkié. És hogy besétáltam itt Amsterdamban évekkel ezelőtti galériában, és ott volt keretezve egy Banksy, érted? És akkor mi, akkor az most igazi, nem igazi? Azzal most az valahonnan le lett szedve, vagy most lekoppintották, vagy ezzel mi van? Tehát, hogy a street artnak a szerepe, azt értjük az elsődleges szerepét, de jót tesz-e a street artnak az, és te őszintén jót tesz-e a street artnak az, hogyha valamilyen módon elkezd terjedni, akár így, hogy leveszik, lerángatják, lekaparják, továbbadják, elteszik, befotózzák, nem tudom, bármit csinálnak vele, az végül is a street artot népszerűsíti.
Abszolút. Én még nem tudom, hogy van-e jó vagy rossz válasz egyébként ezekre a kérdésekre. Én egy valamit tudok, hogy szerintem mindenki elfeledkezik arra, hogy a művész is pénzből él. Tehát effektíve valamilyen módon neki pénzhez kell jutni az, hogy alkosson. Ahhoz meg, hogy növekedjen, mert hogy egyébként ez a végső cél nyilván, mert minél több műalkotást tudsz előadni, minél profi minőségben, minél nagyobbakat, minél látványosabbakat, annál valószínűbb, hogy bekerülsz majd múzeumokba, annál valószínűbb, hogy jó kiállításaid lesznek jó helyen. Tehát ez mind pénz. Ráadásul egyébként ezért foglalkoznak veled a galéristák, hiszen ők is pénzt akarnak a nap végén keresni. Tehát a nagy művészet szeretetnek a vége mindig ugyanaz. A dizájnnak is ugyanaz, tehát hogy ebben nincs titok, sőt az egész életednek az, hogy adok-veszek, élek valamiből. Szóval ilyen alapon szerintem maga Banksy is ad el műveket. Nyilván neki is volt saját galéristája, azt hiszem a Lazaride volt az egy darabig, most nem tudom ki, és hogy csak az volt, hogy neki az volt a programja, hogy meghatározottan tőle és csak ezen a vonalon keresztül lehessen hozzájutni, és mondjuk a streetről, tehát az utcáról ne szedd le. Mert hogy az oda készült, és hogy az mindenkié, mert a művészet mindenki. Egyébként ez is egy olyan szélmarom, vagy egy olyan harc, ami a világban folyamatosan jelen van, hogy a művészet az most kell, hogy egy elefántcsontoronyba legyen, olyan értelemben, hogy hallottam olyan döbbenetes
a vitrínbe, sztorikat.
Ugye? Igen, hogy azt mondta valaki, hogy hát ő nagyon drágán eladható művész, és hogy nem baj, hogy a kiállításaira nem mennek el emberek. Én ezzel határozottan nem értek egyet. Én azt
szeret
mondom, hogy szerintem...
Lenni. Szerintem... Szeret magával pesgőzni.
Hát igen, jobb, hogyha ha elmennek az emberek, és jobb, hogyha ők is részt vesznek az alkotásban. Nekem ez az attitűd benne is van a művészetemben, hiszen azért csinálok mondjuk ártvécét, mert hogy akkor
a művészet mindenki és mindig alkalmas.
Pontosan le tudnak menni, de meg tudják nézni, és a funkcionális együtt mozog ezzel. Tehát, hogy szerintem is minden. Tehát, hogy el is kell adni, illetve hadd nem mondjam, ezek a művészek tímekkel dolgoznak, tehát a Banksy nem egyedül dolgozik.
Igen,
valószínűleg
igen,
kezdetén azt csináltam, hogy minden graffit is, de hát ki hiszi azt el?
Megalkotja ezt a formát, gondolom, amit aztán felragaszt valaki falakra.
Még azt lehet, hogy ő is csinálja, de mondjuk azt ki hiszi el, hogy mondjuk van egy telefonfülke, ami ugye meg van törve, és össze van újra hegesztve, szépen visszarakva az üvegek, bele van rakva egy csákány, mint hogyha belevágták volna. Annak a súlya az elég durva, egy telefonfülkét nem tudom, valaki emelgetette, azt valahogy oda kellett vinni az utcára, hogy azt kirakja, ahhoz kellett egy olyan autó, aminek minimum van a tetején egy daru. Na most ahhoz engedélyek kellnek, hogy ezek behajtsanak ide-oda Londonban, főleg, hogy ott összefüggő kamerarendszer és mindenhol rendőr
hát
van.
Persze.
Tehát az van, hogy valaki azt hiszi, hogy ezt egyedül végigcsinálta úgy, hogy kiment, azt a zsebében volt ez az alkotás, és berakta, az téved. Ha valaki látta az első kiállításait, például ami az első londoni kiállítás volt, ahol rengeteg ember ment el, hiszem Surf and Turf, vagy valamilyen vicces szó volt, ott az tudja, hogy a ben volt például tehenek összefestve, vagy mi ez, Los Angelesben volt egy elefánt. Na most egy elefántnak csak az odavitele, honnan van, kiszállította oda, etetni kell, biztosítani kell neki egy olyan környezetet, ahol jól érzi magát.
Tehát
ezek
mind
pénz.
Igen.
Igen, tehát hogy ezért mondom, hogy ez a Banksy-nél sem ilyen tiszta, vagy ha valaki látta a hotelét, amit ugye megcsinált az izraeli fallal szemben, ugye az a hotelnek a berendezési tárgya, az összes benne lévő alkotás, tehát hogy az mind pénz.
Pénz. Most akkor beszéljünk a pénzről. Szóval megnézve a te kiállításodat, ez nem két fillér, szóval ez sem egy olyan kiállítás, ami így azt mutatja, hogy az alulról jövő szegény művészek most alkotnak valamit, és végre megmutathatják, hogy mi ez. Szóval, hogy feltételezem, hogy itt erős mecenatúra van a háttérben.
Igen.
Ha van, akkor van. Akkor ez hogyan zajlik? Veled hogyan esett ez meg? Alkottál, csináltad a dolgaidat designerként és képzőművészként, és egyszer csak valaki megtalált, vagy ilyen rendszerekbe próbáltál csatlakozni, embereket kerestél, mecénásokkal próbáltad meg fölvenni a kapcsolatot, amiből aztán ez lett. És hát persze érdekel az is, hogy ez hova tart? Szóval, hogy egy ilyen mecénás művész kapcsolatnak 5-10 év múlva mi az eredménye? Na, de menjünk onnan, hogy kezdődött.
Hát a kezdet egyébként az nagyon vicces, mert az egész onnan indult, hogy a Nemes Márton, mint híres festőművész, nem tudom, biztos mindenki ismeri, vagy sokan ismerik a nevét mostanában, ő elment és evett ebben a bizonyos Millennium háza kávézó és étteremben,
aha,
és megkérdezte a pincért, hogy ki tervezte a belsőt. Nagy nehezen kiderítették ugye, hogy én, akkor ő kiposztolt egy posztot, amire én azonnal reagáltam, mert én nem ismertem őt előtte, hogy köszönöm a posztot, szót követett, mi találkoztunk az ő ACB galériás kiállításának, az utolsó napja volt aznap, elmentem és ittunk egy üveg bort.
Nem is egy pohár, egy üveg bort.
Hát sokáig voltam ott, tehát úgy kértem, hogy ez egy sok-sok órás dolog volt, mert hogy mindenki megérült a másiknak.
Nem akartam ki ezért kritizálni.
Meg nem egyedül voltunk, az is hozzá kell tenni. És eközben mondta, hogy ő beajánlott egy projektbe, ahol belső építészt kerestek. És belső építészt kerestek egy gyakorlatilag nem volt így kimondva, hogy ez egy árt WC legyen, de hogy így az már benne volt a pakliba, hogy valami különleges WC-t szeretnek, valami dizájnos, nagyon dizájnos WC-t. És sok ember volt, tehát sokan voltak meghívva, én ráadásul késtem is egy cím, egy elrontott cím miatt, és még ezek után láttam, hogy kb. A legtöbb ember ugye úgy reagált rá, a művészek is, hogy derogált, tehát hogy így miért csinálnak WC-t, a WC-be berakni bármit is tőlünk, hogy meg hogy a belső építészek is úgy voltak arra, hogy WC-t tervezni, hát jó volt az izé. Én pofátlanul írtam egy e-mailt,
hely, nagyon fontos helyszín.
Én már pedig meg akarom csinálni, nekem ez nagyon tetszik, és megírtam, hogy viszont egyedül szeretnék rajta dolgozni, és szabad kezet kérek. Nyilván ez az volt, hogy oké, mutass nekünk valamit, vagy izé. Bemutattam az első ötletmorzsákat, aztán kidolgoztam, és ment minden, és aztán voltak ilyen foghi területek az épületben még, a fronton. Így alakult ki a shop és a galéria ötlete is, hogy azokban a helyiségben nem volt semmi. Azért, mert például ott van a Madame Tussaud, és annak van egy melegülési útvonal, és tudod, a melegülési útvonal nem lehet effektíve tárgy, vagy valami, hogyha ott valami gáz van.
Aha.
Emiatt, mivel beleesik ezekbe az útvonalakba ez a két izé, ezért az egész úgy is van megtervezve, hogy azért találtam ki a galériát, mert az nem kell semmi, és ha azon az oldalon csak festmények vannak a falakon, és a másik oldalra, ami már nem melegülési útvonal, tervezem az összes szobrot, akkor ez egy kiválóan üzemeltethető galéria innentől, mert az nem igényel olyan plusz dolgokat, mint a kávézó, ahol mondjuk a székekbe elesetnek a menekülő emberek esetleg. Na most így alakult ki, és a shop az meg egy olyan helyen van, aminek nincs az utcára nyíló ajtaja, ezért senki nem látna benne amúgy potenciált, ezért jött az ötlet, hogy oké, hogyha ez egy egyszer egy kvázi selfie point, ahol van valami érdekesség, tehát egy mű ez is, és közben shopként üzemeltet, akkor ugye kitermeli a valamennyire a saját költségét az, hogy ott közben műveket nézel bent, vagy megnézel egy nagy szobrot például. Tehát az egész kijátszani, és gyakorlatilag ezeket, ahogy így adagoltam be folyamatosan, hogy a koncepció bővült, nem titok, hogy először, mivel van egy pi és egy pú szobor, tehát egy pisilő és egy kakiló szobor a WC-ben, ez is volt az első név, hogy akkor pi and pú lesz, és csak árt WC. De aztán utána rájöttem, hogy amikor bővült a projekt, hogy ez már nem megfelel, ezért pop and roll, mert hogy ez lefedi ezt a játékosságot, sok mindent bele lehet rakni innentől kezdve, franchise-oltól valaki akarja, a megrendelős részéről, akár másik artistok becsatlakozhatnak, akik nem én vagyok. Ez cél is a galériában például. Tehát a galériában én előre meghatároztam pár nevet, akiket szeretnék oda vinni, és mivel jelen pillanatban, mint például Kínában is több híresebb fiatal művésszel vagyok egy galériánál, ez mondjuk én nekem könnyű az átjárás, és meg tudom őket kérdezni.
Szóval a mecénásra visszatérve, hogyha azt mondta, hogy van egy mecénás, vagy van valaki, aki befektetett ebbe a kiállításba, meg az alkotásokba, ezt hogy kell elképzelni, ezt a kapcsolatot? Ez egy magyar emberről beszélünk? Külföldi befektető? Kér tőled valamit? Van egy szerződés? Ezek hogy néz ki?
Hát a szerződések azok mindig nagyon komolyan vannak nyilván értelemszerűen, mindig az adott dologra, tehát hogy az, hogy van tervezés, ennek van műtárgy része, a műtárgyaknak ugye abba a tulajdonba kell kerülni, aki üzemelteti ezt az egészet, tehát hogy itt igen, ez egy nagyon komoly átvitt dolog. Nekem a kapcsolatom a megrendelővel, vagy megrendelőkkel az nagyon jó volt végig, tehát hogy ők nagyon nyitottak voltak az én őrületemre, és a súlyok is fokozatosan mentek bele ebbe a világba, mert nyilván ők is, amikor először látták az elsőket, akkor ez csak egy jó poén volt. De aztán, amikor elkezdték érteni az én fejemet, vagy az én világomat, és amikor látták, hogy összetettebben gondolkodom mindenről, és hogy ez nem csak egy üres, tartalmatlan valami lesz, ami vicces, hanem, és azt is látták, hogy én ízig-vírig benne vagyok. Tehát, hogy mondjuk olyan mértékig, hogy például a kis szobor, aki pisil, az például mert nekem van egy kisgyerekem, 2,5 éves, és például az ő testarányai vannak földolgozva benne. Persze elvittem a valószínűfigurás irányba, de hogy így belőlem táplálkozott az egész, és mivel őszinte volt, szerintem valószínűleg ez ragadta meg őket, hogy én soha nem foglalkoztam semmi mással, nem beszélgettünk politikáról, vagy mit tudom én, közéletről. Vagy...
Lehetett volna?
nem tudom, nem is, nem érdekel annyira, vagy mit tudom én, szóval én mindig csak
de
azt
nem politikai
próbáltam,
szereplőkről van szó.
Nem, politikai szereplőkről van szó, és én soha nem is, tehát hogy az az érdekes, hogy mi mindig, tehát ők is belecsatlakoztak ebbe a világba, tehát így, ahogy én vázoltam ezt, ilyen lelkesedéssel mindig, hogy így nézzétek, és akkor legyen itt egy nem tudom micsoda, ott az, a vitrínbe ez legyen, az legyen, amaz legyen, hogy ők így partnerré váltak ebben, tehát hogy így szerintem szerették is az én prezentációimat egy idő után, mert hogy a prezentációk is belsőségesebbek lettek, tehát hogy mert egyre kevesebb ember volt ott, például a teamből, ez ebből látszott az, hogy engem beengedtek egy ilyen szerepbe, amiben már szabadon játszhattam.
Kérnek cserébe? Valami?
Hát azon kívül, hogy az ő övéké ez a komplexum, azon kívül nem. Tehát, hogy is sok dologhoz segítettek hozzá azáltal, hogy én is nevelődtem a projekttel, tehát 2 évig dolgoztunk együtt, és például az, hogy vannak termékeim, azoknak egy jó részét nekik köszönhetem, mert hogy azzal, ahogy ők is gondolkodtak, vagy ahogy így beszélgettünk az üzleti oldaláról ennek az egésznek, én is rájöttem, hogy mert a legtöbb jó, nagy, mármint hogy azok a művészek, akiket ismerünk, és most nagyon sikeresek a világban, gondolok egy Kusamára, akinek ugye Louis Vuitton kollaborációja volt, erről szól a világ, a kollaborációkról, gyakorlatilag termékesítik a művészetet. Ez mindkét oldalnak jó, most erre lehet sok negatívat is mondani értelemszerűen, de a művésznek nagyon jó, mert hogy ne felejtsük el, hogy amikor azt halljuk, hogy az árverésen úristen megdöntött minden rekordot ez a műnek az eladása, abból a művész nem lát egy vasat sem, mert a művész egyszer már eladta azt a tárgyat.
Annó szomorú tud lenni ez
X pénzért. A szerződéseidet úgy kötöd a legtöbb galériával, nem titkoltam, hogy 50-50%-ban osztoztok rajta. Tehát hogy az azt jelenti, hogy a művésznek igenis fontos, ha tímet épít, mert hogy ez is mindig ilyen rökönyödve mondják, hogy de nem, a művész csinálja az összes alkotást. Erre mondta Jeff Koons, hogy figyelj, hogyha én itt ülnék bent a műteremben és egész nap festnék, akkor egy évben 2 festményt tudnék megcsinálni, meg mondjuk 1 szobrot, és az alatt senki nem lenne, aki ezt az egészet igazgatja, tehát nem állítanék ki, mert nem tudnám menedzselni az egész szituációt, és ebből az eladásom az lenne, hogy ezt a műtermet nem tudnám kibérelni itt. Na most ehhez képest egyébként, ha valaki látott Rubenst, vagy mit tudom én, nagy freskókat, vagy nagy méretű festmények, ezeknek is egy tímje volt, akik ott voltak, fölfeszítették a vásznat a mesternek, föl lett rajzolva a mester által azért, de a legtöbb részét más festette ki, ő odajönt a végén, fölhúzta a legfontosabb figuráknak azért az ő saját ecsetvonásával. Nem véletlenül van kiírva egy csomószor, hogy a mit tudom én, Leonardo iskolájából, vagy most mondtam egy hülyeséget, de pont ez lehet, hogy nem működik, de mondjuk Rubens iskolájából, és nem Rubens csinált, hanem valaki onnan a teamből. Tehát, hogy ez régen is megvolt, tehát, hogy ki hiszi azt el, hogy óriási, mondjuk márványszobrokat egyedül mozgattak emberek. Hát persze nyilván volt rá precedens, hogy egy művészeti dolgozat.
Magát az operatív munkát, tehát azt, amit látsz, a vizuális alkotó munkát, azt ő csinálta, de azt, hogy ezt meg kell emelni, az egyértelmű, hogy ahhoz kell egy team. Persze,
meg elő kellett faragni
például. De a multiplikálható művészetet azt nem mondjuk ide, mert az megint más, hogyha valaki mint egy szitanyomatot gyárt, akkor ott azt általában legyártják.
De a szobroknál is gondolja, kapta egy megrendelést arra, hogy akkor ennek az épületnek az összes plasztikáját csináld meg. De az épületnek föl kell épülnie, tehát ez nem volt reális, hogy te, mint egyedül szobrász, majd az összeset mondjuk 2 év leforgása alatt megcsinálod az összes párkányra, meg mindenhol. Tehát ezek mind szerintem olyanok, hogy így, hogy már régen is ez volt, ma meg szerintem különösen ez van. Tehát, hogy például egy Olafur Eliassonnak 90 fős a stábja, vagy több mint 90 fős. Ezt el is mondja egy riportban, el is mondja, hogy épül föl, hogy mit tenni, vannak csak tervezők, akik benn vannak, akik építészetileg ilyenekre felelnek, mint a statika egy szobor alatt, a kivitelezésnek a minősége, stb. Van egy kivitelező tím, aki az egyszerűbb dolgokat össze tudja rakni, sőt, van egy operatív tím, ami meg megszervezi az utaztatástól, érted, a mindenig, a galériákkal való kapcsolattartás, stb.
Hát, komplex, és egyébként is a művészet az egy nagyon, az vagy nagyon bejön még éltében a művésznek, vagy aztán már csak akkor jön be, amikor már nem él. De az a szerencsésebb, hogyha az első van. Még annyit árulja, hogy meddig lehet megnézni a kiállítást.
Magát a WC egységet és a shopot, azt gyakorlatilag reméljük nagyon sokáig, tehát hogy, hogy most így ennek nincs egy határideje. Az én kiállításom most csak 2 hónapra van, mert utána értelemszerűen másokat szeretnénk bemutatni ebbe a galériába, és én egy rövid tálatra jelentkeztem be. Azért érdemes szerintem megnézni, mert én nem nagyon állítok ki Magyarországon. Tehát, hogyha ez innen elmegy, akkor nem tudom, hogy mikor lesz legközelebb olyan mű, ami, ami mondjuk kifejezetten kiállított tárgy legközelebb itthon.
Hát állíts ki, és köszi, hogy itt jártál ma. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm, király volt.
Így-így. Kis Miklós képzőművésszel, designerrel beszélgettünk az elmúlt 1 órában.